iránytű.
Szeretettel köszöntöm dr. Angster Máriát, aki klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, családállító, a Német Rendszerállítók Egyesületében regisztrált kiképző, a Hellinger-féle családállítás magyarországi meghonosítója. Előjáróban szeretnék pár szót mondani az előadásról. Van, hogy jóval nagyobb energiával reagál az ember valamire, mint amekkora arányban lenne a kiváltó eseménnyel. Van, hogy sorra kudarcot vall a munkájában, pedig okos, tehetséges, szorgalmas. Vagy egymás után romlanak el a kapcsolatai, holott minden adottsága meg lenne hozzá, hogy boldog legyen. Akárhogy is nézzük az élettörténeteket, nem találjuk a kiváltó okokat. Mintha nem is a saját életüket élnék az emberek. Milyen rejtett dinamikák állnak a bajaink mögött? Milyen hatással van családtagjaink sorsa a mi életünkre? Kinek az életét éljük valójában? Többek között ezekre a kérdésekre kaphatunk választ a családállítás hazai honosítójától, dr. Angster Máriától. Úgyhogy fogadjátok szeretettel dr. Angster Máriát.
Jó estét kívánok! Tulajdonképpen már el is hangzott azt, hogy miről szól ez az egész előadás, és én mehetnék is haza, mert hogy az derül ki nagyon sokszor, hogy az ember nem érti, hogy miért van úgy, ahogy van. Miért nem sikerül neki, amit eltervezett, minden adottsága megvan hozzá, miért betegszik meg, miért nem születik meg a gyerek, miért nem jön a baba, hogy témánál legyünk. És nincs meg a kiváltók, és lehet terapizálni, lehet mindenfélét csinálni, és nem fognak hatni a dolgok, ugyanis az a tapasztalat, hogy össze vagyunk kötve a családunknak az egészével, olyan ez, mint hogyha mindenki, aki beletartozik a családba, egy ilyen nagy egésznek lenne a része. Ezt a Hellinger, aki a családállításnak az atya, ő családi léleknek nevezte első lépésben, aztán utána az egyik terapeuta mondta, hogy ne lelkezzünk itt, mert ezt a közvélemény nem annyira szereti, és akkor elnevezték minden tudó mezőnek ezt a valamit. Én rejtett információs hálónak hívom, és minden, az összes elnevezés azt a jelenséget írja le, hogy az a fantasztikus, hogy mindenki mindenkiről mindent tud, aki összetartozik, az egy ilyen információs hálónak a része. Akkor is tudok a családtagjaimról, ha nem ismerem őket, mert az látszik meg az életemben, hogy én az ő sorsát követem, anélkül tudtam volna róla, hogy vele mi történt. Tehát, hogy van ez a nagy egész, hogy nem önállóak vagyunk. Az én generációmban nem tudom, hogy vannak a hallgatóság közül ilyenek. Még ki volt írva a táblára, itt a tábla fölött, hogy mindenki maga sorsának a kovácsa Makarenko. Ezt kellett néznem az általános iskola minden egyes osztályában, és jól belénk akarták vésni, hogy csak rajtam áll, hogy belőlem ki lesz, mi lesz. Na most ez jó is lenne, ha így lenne, de nem így van. Ugyanis én beleszületek egy sorsközösségbe, ami erősen meghatározza aztán a kimenetet, hát ha ezt ugye nem oldjuk föl, az ilyen rejtett fogadalmakat. Ugyanis azt látták, hogy ha valakinek nehéz sorsa van, akkor egy-két-három generáción keresztül ezt le fogják követni. Tehát úgy fognak élni, érezni, viselkedni, mint hogyha az illetővel történt volna az a nagyon rossz dolog, ami kiváltott egy, mondjuk egy betegséget, egy traumát, vagy valami más nehezet. Na most azt, hogy így, ha van egy nehéz sors a családban, akkor érdemes megnézni, hogy mi történt a felmenőkkel. Ez Pöszörményi Nagy Iván, világhírű magyar családterapeuta írta le, ő Kaliforniába kellett, hogy emigrálni az 50-es években, és ő, a Hellinger is olvasta ezt a könyvet, mert ő írt, ezt nyomtatásban is adta, ő írta le, hogy ha van egy nehéz sors, akkor nézzük meg a családját, mert egy-két-három generációnként ez ismétlődik, és mindenki, szóval mindig lesz valaki, aki anélkül, hogy tudna az eseményekről, úgy fog élni, érezni, viselkedni, mintha vele történt volna meg a dolog. Na most tulajdonképpen ez a családállításnak az első kérdése, hogy az én életemet élem-e, vagy pedig született a lelkemben egy többnyire tudattalan fogadalom, hogy drága testvérem, szülőm, nagyszülőm, Amál néni, aki még hozzánk tartozik, majd erről is mindjárt szó lesz, hogy ha te, akkor én is. Ha te korán meghaltál, megbetegedtél, magányos lettél, elvesztetted mindenedet, nem lehet egy gyereked, akkor én is követlek ebbe a rossz sorsba. velem is ugyanez fog előfordulni, anélkül, hogy lenne rá saját okom. Most erre nagyon jó történetek vannak erre a dologra, mert Hellinger és az őt körülvevő igen jól képzett terapeutákból álló munkacsoport, ők nem a családállítást álltak neki kitalálni, hanem éppen tranzakcióanalízist gyakoroltak, ez egy másik csoportterápiás módszer, ahol kiderült, hogy ott a klasszik történet az, hogy volt egy nő, aki ahányszor a férfiak témája szóba került, el is lilult, és nagy düvel reagált a kérdésre függetlenül bármitől, tehát férfi, akkor ő dühös. És kérdezték, hogy hát honnan ez a rengeteg energia, már semmiből nincs valami. Tehát valamilyen okának kell lenni annak, hogy ő így reagál, és kérdeztük, rosszul bánt vele az apja, vagy a testvérei, vagy a partner kapcsolatai? Nem, minden rendben volt. Akkor honnan? Akkor miért ilyen mérges? Hát ha nem az övé az ok, akkor valaki kell, hogy legyen. Azt keresjük meg az állításokban mindig, megnézzük, hogy az a minta, ami az én életemet rontja, az kinek az életében lett volna a helyén. És mondta Hellinger, hogy menjen haza, és kérdezze meg, hogy lett-e volna oka valakinek arra, hogy mérges legyen a férfiakra, hogy dühös. És akkor kiderült, hogy meghalt a nagymama, és kipattant egy tabu, amiről senki nem tudott hivatalosan, nem is volt róla szabad beszélni, hogy a nagymamát bizony a visszavonuló szovjet csapatokból egy szakasz megerőszakolta. És az volt az érdekes, hogy az összes nő ebben a családban az úgy élt, érzett, viselkedett, mint hogyha vele történt volna ez meg. Mint ha őt erőszakolták volna meg, és onnantól kezdve ezt úgy leverte volna az összes férfin. De hát ilyenek vannak. Ugyanebből a csoportból az én kedvenc történetem, ahogy régen a családállítók még az őskorban, mert az állítás őskorában megkérdezték, hogy kinek mi a kedvenc története. Ennek utána lehet gondolni, ugyanis ez nagyon bevilágító tud lenni. Mi volt az a mese, ami úgy megérintette, a film, vagy regény, vagy milyen történet volt a szívének kedves, és itt is ezt játszották pont. Most itt az történt, hogy az egyik résztvevő elvitte az ő 15 éves fiát a csoportra, azzal, hogy hát be kellett volna adni az uszodába, de hát náthás, és nem fogadták be, ha dűjön itt meg, és mondta Hellinger, hogy akkor már maradjon ott, ő is mondja az ő kedvenc történetét. Megkérdezték ezt a 15 éves kamaszt, aki azt mondja, hogy neki az Otelló. Ettől aztán mindenki fölkapta a fejét, az Otelló egy ilyennek, hát mi nem a Star Wars, vagy valami hasonló, és akkor azt mondja, hogy hát mert az olyan szép. Na most nem tudott róla többet mondani, ez szép. És akkor a szünetben oda ment a fiúnak az anyja Hellingerhez, hogy a gyerek nem tud róla, de az anyukának, ennek a nőnek a nagyapja egyszer arra ment haza, hogy ott volt a felesége egy kadéttal az ágyban, lelőtte mind a kettőt, és a harmadik golyóval magával is végzett. Hát ez tehát az Otellónak a története. És úgy tűnik, hogy a gyerek nem tud róla, de ezen az információs hálón keresztül eléri a lelkét a történet, és megérinti, és mind szépet éli meg. Tehát ezeket keressük. Na most a munkahipotézisa a Hellingernek az, hogy ilyen fogadalmak keletkeznek az ember lelkében, hogyha te, akkor én is követlek, átélem a nehéz érzéseidet helyetted. Például elmegy valaki terápiába azzal, hogy ő depressziós, semmilyen örömre nem képes, teljesítményesre képes, nem érti, mi van vele, végignézik az életét oda is, vissza is, az egész idővonalat, hogy történt-e valamilyen oka van-e annak, hogy ő miért érzi azt, amit érez, és nincs semmi, nem fog javulni. Míg ki nem derül, hogy a lelkében megszületett egy fogadalom, mondjuk a nagymama felé, hogy majd én elgyászolom az első gyerekedet, akit halva szültél, és nem is beszéltünk róla, mint a kitagadtuk volna, túl fájdalmas volt az emlék, én magamra veszem ezt a gyászt, és majd én elfájom ezt a fájdalmat helyetted. És akkor úgy, mint a szappanbuborék, így pattan el a tünet, mert a sorsátvételt megszüntettük. Tehát a családállításban ez az első kérdés, amire választ keresünk, hogy ami az én életemet tönkreteszi, ez az enyém, vagy valaki másé. Mert a saját életemet élem-e, vagy valaki másét vettem magamra. És ezek a fogadalmak abszolút kényszerítő erővel hatnak. A másik, amit nézünk az állításban, hogy azt figyelték meg, hogy rendnek kell lenni ebben a családi mezőben. A rend, a Popper Péter, ha emlékeznek rá, az ő definíciója erre az volt, hogy az a rend, ha megvan minden, és minden a maga helyén van. Ez egy tökéletes rend definíció, utána lehet gondolni otthon, mondjuk a fűszeres polcnak, vagy a szerelős falnak. És itt nálunk is ugyanez van a családállításban. Tehát, hogyha mindenkinek ott van a lenyomata ebben a rejtett információs hálóban, családi lélekben, hívjuk, ahogy akarjuk, és ebből nem lehet kitagadni senkit. Na most a kitagadás az eset, amikor azt mondjuk, hogy na hát ő rossz, mi jók vagyunk, és nem beszélünk róla. Tehát ellene megy valaki a családi morálnak, mondjuk más vallásúhoz megy hozzá, elkövetett valamit, amit szégyelni kell, amúgy is szégyelni kell, nem tudom, időnként régen vidéken még az is szégyen volt, ha valakinek fogyatékos gyereke született, és ott rejtegették, és eldugták, inkább nem beszéltek róla, tehát ez is ilyen kitagadás ekvivalens. Az is kitagadásnak számít, hogyha valakinek mondjuk öngyilkos lesz, és ez egy nehéz sors, és ez nem elfogadható a család számára, és azt mondjuk, hogy hát az infarktus vitte el szegényt. Itt a sorsát tagadjuk ki tulajdonképpen. Tehát ezek a kitagadások, amikor valakinek a sorsát elveszük, vagy pedig úgy csinálunk, mintha nem lett volna. És akkor vannak erre példák, hogy valaki azzal jött, hogy neki egy darab párkapcsolata se sikerül. És hát, hogy néztük, hogy van-e rá sajátok. A nagyon szép nő volt, mindene meg volt hozzá, hogy attraktívnak, kedvesnek, vonzónak tartsák. És egyik kapcsolata se sikerült, ahogy ő fogalmazott, mindig csak azt akarta tőle, és nem alakult ki semmiféle komolyabb viszony. És akkor néztük, hogy ez kinek az életének a része. És akkor mondja, hogy hát a nagymamának volt 3 testvére, és akkor sorolja 3 nevet, sorolná, de a harmadik nincs meg. Aztán még egyszer. Ő tudja, hogy 3 volt, de csak 2 név van meg. Akkor ilyenkor az van, hogy menjen ki, telefonáljon haza, és kérdezze meg, hogy mi is volt, és akkor mondták el neki, hogy ja persze, volt még egy nővére a nagymamának, akit valaki az aratás közben, egy tréfás arató legény teherbejtett a szénabogja tövében, és ezt a nőnek az apja ezt nehezményezte, és elcsapta a háztól, elkergette terhesen. Lehet elképzelni, hogy milyen volt ennek a kitagadott dédnagynéninek az élete ezek után, gyerekkel terhesen, hát ezt követte valószínűleg az illetékes, aki hozzám jött el, mert aztán utána nem sokkal beszámolt róla, hogy most úgy tűnik, hogy alakul egy olyan kapcsolat, mint amire vágyott eddig is. Tehát, hogy ilyenek vannak, ez a kitagadás. Na most van a kitagadásnak egy másik formája, ez az előző, ez viszonylag ritka, amikor arról azért nem beszélünk valakiről, mert nagyon fáj az emléke. Na ebből nagyon sok van. Hát nem beszélünk, mint az előbbi példában mondtam, a korán meghalt kisgyerekről, mert az nagyon fáj. Nem beszélünk a nagypapa első feleségéről, aki meghalt gyerekszülésben, pedig ha nem hal meg, akkor én nem vagyok itt. Tehát ő a halálával hozzájárult ahhoz, hogy én legyek, abszolút fontos családtag, majd erről is lesz szó, hogy ki mindenki tartozik oda, de ez is kitagadás. Na most, ha valakit kitagadnak, akkor egészen biztos lesz egy később született családtag, aki úgy fog élni, érezni, viselkedni, mint ha őt tagadták volna ki. És akkor ilyenekkel jönnek, hogy van 3 gyerekem, de ezzel a középsővel nem bírok. Ez állandóan sztrájkol, minden családi esemény tönkretesz, már direkt félnek, hogyha vendégek jönnek, vagy ha ők mennek valahova, mert valami botrány, az biztos lesz az ügyből, mert lever valamit, vagy visítozni fog, balhét csap. És akkor kérdezem, hogy kinek a nevében élő úgy, mintha nem tartozna bele a családba. Hát aztán ki is derült. A gyerek pedig igen hamar javult meg, mert rossznak lenni egy gyereknek se jó. Az egy fájdalmas pozíció. Oké, így? Hát, hogy ez is kitagadás, ha nem beszélünk valakiről. Na most a családállításról azért kell tudni, szerintem a szakmának is, meg a közönségnek is, mert olyan új belátásokat hozott, amelyek egész új fényben, új szempontokat adnak a életünk megértéséhez. Például az is egy új dolog, hogy nem csak az eredeti család a család, hanem van az embernek egy új családja is. Nos, az új család az az összes fontos párkapcsolatnak az egymás utánja. Egy párkapcsolat az attól lesz fontos, hogy kialakul benne a kötődés nevű malter tulajdonképpen. Ami ez nem a szeretet szerelem mennyisége, hanem mint egy ilyen biológiai, ez egy fő ösztön támogatja meg a két ember együttesét, a fajfenntartás ösztöne, és ez próbálja stabilizálni a kapcsolatot. Na most, hogyha az élet és az ő továbbadása szóba kerül, akkor kialakul a kötődés. Tehát, hogyha van egy ilyen, hogy az ember rá szeretni a családját, szeretni a családot alapítani, és akkor van eljegyzés, házasság, gyerekszületés, kialakul a kötődés. Akkor is kialakul a kötődés, hogyha például volt egy ilyen részeg házi buli, ahol keletkezett egy terhesség, amit meg is szakítottak, azt se tudták már, hogy ki volt a másik, mert éppen nem voltak maguknál. Ott is a két ember között van a kötődés. Sőt, amit én látok elég gyakran, hogy a névházasságok, nagyon sok névházasság volt régen, azok is kötődést okoztak valahogy. Tehát, hogy az ember lelkében, ha aláír egy papírt, akkor az már házasságnak számít, akkor is, ha nem gondolja komolyan. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, hát a pityipalkot nem számolom, mert csak azért mentem hozzá, hogy két ágyas szobát kapjunk a kollégiumba, és el is váltunk, ahogy kijártuk az egyetemet, mert nem gondoltuk mi ezt komolyan. Az abszolút kötődésnek számít. Oké, így? Na most így aztán az van, hogy se az eredeti, se az új családból nem lehet kitagadni senkit. Ott van a lenyomata mindenkinek, és ők hozzánk tartoznak úgy, ahogy vannak. Erre van egy nagyon jó kép, egy hasonlat, amit nem én találtam ki sajnos, hanem a Holicka szerzőpáros. Ez egy német szerzőpáros írtak még a családállítás hajnalán egy nagyon jó ismeretterjesztő könyvet, és ők írták le benne, hogy ez az egész olyan, mint a puzzle, a puzzli, a kirakós játék. Hát ez belátható, hogy csak akkor jó ez az egész kép, ez a rejtett információs háló vagy a mező, hogyha minden darabkája megvan a puzzlinak. Tehát ha az ember elveszít egyet a 2000-es puzzle-ból, akkor ezt ki is lehet dobni, soha nem lesz jó a kép. Na most ugyanígy, nagyon plasztikus ez a hasonlat, mert ha valaki nincs ott, akkor a családnak ez az energia mezeje, vagy hogy hívjuk, az már az életben nem fog jól működni, mert van rajta egy luk. És az egy vákum keletkezik ott, és oda be fog szippantódni valaki, és nem működünk normálisan. Na most ez az egyik, hogy legyen meg mindenki. Na most a puzzle analógián tovább haladva, ugye az belátható, hogy csak akkor lesz jó a kép, ha mindegyik darabka a maga helyére kerül. És nem lehet azt csinálni, hogy mondjuk itt van egy ilyen kompozíció, hogy szarvasbőgés alkonyatkor címmel, és akkor azt mondom, hogy ez a zöld, az nekem ott jobban tetszene, és akkor azt átrakom oda. Rögtön értelmetlen lesz a kép, az egész ilyen krik, értelmetlen krik-krak lesz ebből a mezőből, és ugyanez érvényes a családra is. A második törvény ugyanis az, hogy először is legyen meg mindenki, ugye, ez volt az első rendtörvény, a másik, hogy mindenki legyen a maga helyén. Na most a maga helye az egy rémegyszerű dolog az embernek. Van egy generációs létra minden családban, és én pontosan tudom az eszemmel, hogy itt vagyok én a gyerek, fölöttem van a szülő, fölött a nagyszülő, és akkor plafonig integethetnék, hetedizig len van térerő, tehát egy racionális tudásom nekem van arról, hogy én hova tartozok. Ez az egyik dolog. De nem ez számít, hanem az számít, hogy én minek élem meg magamat. Ugyanis az a tapasztalat, hogy itt van a gyerek, és akkor itt vannak a szülei. Na most a gyerek észreveszi, hogy a szülőknek nem annyira jó a párkapcsolatuk, mint azt ő gondolja, és nagyon gyorsan az van, hogy a kislány beugrik az apuka mellé, kisfiú az anyuka mellé, kis igazi társnak. Ez ismerős. És akkor azzal jön valaki, mondjuk lány, vagy fiatal nő, hogy hát baj van, mert ő mindig nős férfiakat talál magának, folyton ezekbe szeret bele, és most már baj lesz, mert az egyik célszemélyt sem sikerült elhozni a családtól, és hogy lesz neki saját családja, lassan kifut az időből. És akkor kérdeztem, hogy mi volt ott, hogy jaj, én nagyon apás voltam, mondja ő, mondom, ajaj. Ugyanis az történik, hogy ugyanaz, mint otthon, hogy hát az anyu a felesége, de én vagyok a társas, de mi tudtunk jól beszélgetni, meg ugyanaz volt a szakmánk is, meg mi tudtunk jót nevetni, az anyu egy mufurc volt, meg depis vele nem lehetett, de hát az apu meg én. Itt állt föl, és megpróbáltam megadni azt, amit a mama nem tudott megadni a papának. Ugyanígy szokott lenni, hogy elmegy az apa, elválnak, vagy hosszú kiküldetésben távol, a fiú úgy beugrik a mama mellé, mint a húzat. És nem azért, mert nincs elég esze ahhoz, hogy tudja, hogy ő nem az anyjának a férje, hanem a feleségének a férje, különben az ő esetében általában a feleségek jönnek el azzal, hogy hát az a benyomásuk, hogy a férjük az inkább az anyósuk férje, de hogy ilyenkor az van, hogy hát muszáj, hogy ott megtámogassam, vagy a társa legyek, mert különben nem marad életben. Ismerős ez? Tehát, hogy nagyon, nagyon sokan vannak így. Na most olyan is van, hogy akkor az ember, itt ilyenkor ugye egyet ugrottam fölfelé a generációs létrán, és egyen följebb élek annál, mint ahol a helyem lenne. De van, hogy kettőt ugrok föl. Ha valaki elkezdi nevelni a szülőjét, és csoportokon szoktam mondani, hogy tegye föl a kezét, aki ezzel soha nem próbálkozott, nem nagyon szoktak kezek a magasba lendülni, hiszen mindenki megpróbálkozik, hogy egy kicsit átstruktúrálja a szülő személyiségét, megpróbál rajta javítani egy keveset, természetesen a szülő érdekében, ez nem fog sikerülni. Hát az okosabbja ezt időben abba hagyja, mert ez felesleges energiakidobás, hogy úgy mondjam. De akkor is én vagyok a saját szülőm, hogyha, és kettővel följebb élek, mint ahol az én helyem lenne, hogyha úgy viselkedek a szülőmmel, mint hogyha ő lenne a kicsi, és én lennék a nagy. Ez a ki a kicsi, ki a nagy, ez a családállítás egyik alapfogalma. Az a kicsi, aki az életet kapja, és az a nagy, aki adja, és az összes többi mindegy. Ez az egy dolog van, hogy kinek köszönhetem, hogy élek. És akkor én vagyok a kicsi hozzájuk képest. Na most, ha én úgy beszélek a szülőkkel, hogy nem mondom el nekik, hogy nagy bajom van, hogy ki fognak rúgni a munkahelyemről, vagy bedőlt a devizahitelem, vagy tönkrement a házasságom, vagy van egy rossz diagnózisom, mert hogy az neki sok lenne. Akkor ez egy szülőszerű viselkedés. Mert a szülő nem mondja el a kisgyereknek, hogy milyen gondja, baja van, meg milyen bajok vannak odakinn a világban, hanem te csak legózzál, tologasd a vonatodat, vagy játsz a babáddal, te a gyerek vagy rád, ez nem tartozik. Na most, ha én így viselkedek a szülőmmel, akkor bizony én vagyok a saját nagymamám, a férfiak pedig a saját nagypapájuk. És akkor keletkezik egy nagy hiány, mert az, hogy én gyerekkel kéne, hogy legyek, azt valahol be fog kelleni pótolni, és akkor lehet kitalálni, hogy hol pótlunk. Van két remek lehetőség a pótlásra. Az egyik rögtön a párkapcsolat. Meg lehet nézni, hogy hány házas pár hívja egymást úgy, hogy apukám, anyukám. Most az a helyzet, hogy ez nem azért van, nem azért hívja úgy, hogy apukám, anyukám, hogy a gyereket ne zavarjuk össze, hogy neked anyu, nekem Rozi, hanem hogy ez sajnos ez egy valós tartalmat takar, az egyik a másiknak az apja, a másik egyiknek az anyja, egy keresztbe pótolnak egymásnak, és egy darabig ez nagyon jó. És mert hogy meg kell kapni azt, ami annyira hiányzott, mert vagy nem voltak ott, és nem tudták megadni, vagy pedig arról volt szó, hogy én kiugrottam a helyemről, és nem tudtam megélni a gyerek szerepemet, mert pótoltam apámnak, vagy anyámnak a társat, vagy bárki más, tehát nem tudtam én lenni én, és akkor ez most itt van a lehetőség a pótlásra. A másik, ja, ennek még ehhez itt az szokott a baj lenni, hogy hát nagyon szeretik egymást, ugye, de ha az apámnak élem meg a házastársamat, ő meg az anyának él meg engem, akkor én igen hamar eljutok abba az állapotba, hogy na jó, most már eleget voltam pótgyerek, de hol van itt egy alkalmas párkapcsolat. És akkor azzal jönnek a csoportra, hogy nagyon nagy baj van, nagyon szeretik a családjukat, de halálosan beleszerettek az első arra járó kollégába. Aki se nem szebb, se nem jobb, se nem fiatalabb, se nem semmilyenebb, egyetlen előnye van, hogy ő férfiből, illetve nőből van, és egész más minősége van a kapcsolatnak így, mint otthon, ahol nagy szeretetben pótolják egymásnak azt, amit az élet nem adott meg korábban. Oké, így. Hát, hogy ez a keresztbepótlás, ez az egyik. Nagyon sokszor sikerül ezt rendbe tenni, hogyha az állításokon az ember át tudja élni, hogy neki mégiscsak az apja, és az anyja, és ő meg a gyerek, akkor hazatérve az új családba azt látja, hogy a párja pedig egy párkapcsolatra alkalmas egyed, és akkor nagyon sokszor okafogyottá válik a külső kapcsolat. Ebből már láttunk néhányat. Tehát az a kis hiba, hogy az ember nem a saját generációs létrefokán lévőnek éli meg magát, ilyen bonyodalmakhoz tud vezetni. Hát szóval így. Na most egy másik kiváló pótlási lehetőség, az pedig a munkahely. Nem tudom, hogy ismerőse valakinek talán, hogy belelátjuk az otthoni viszonyokat a munkahelyre, az ugyanolyan hierarchikus szerkezet, ugyanolyan polcok vannak benne, és a főnökömre ráfényképezem apámat, anyámat, és akkor a főnököm azt mondja, hogy ezt valahogy nem jól csináltam meg, és én meg gyereki érzelmekkel reagálva zokogok, hogy engem leszúrtak. Tehát ami nem a helyén való ott, de hát ez egy külön előadás lehetne, hogy milyen mintákat hozunk be a munkahelyeinkre otthonról. Na most minden egyes generációs létrafokon van még egy sorrend. Ez azt jelenti, hogy mindenki annyiadik, ahányadiknak érkezett. Ez is rendkívül fontos. A gyerekek sorrendjét azt nem lehet átcsinálni. Volt egyszer, hogy hoztak egy testvérpárt azzal, hogy állandóan ölik egymást, kibírhatatlan, hogy mi van otthon, és akkor kiderült, hogy igen, mert az első gyerek ilyen alacsony, a második meg akkora volt, mint egy szekrény, és akkor úgy elkezdték leöcsízni az első gyereket, aki sokkal alacsonyabb volt, meg kisebb, vékonyabb. Rögtön megfordult a sorrend. Márpedig ezt a sorrendet nem lehet megfordítani. Az első gyereknek rangja van, ugyanis ő megdolgozott, ezért rajta tanulták meg a szülők, hogy hogy kell szülőnek lenni, mit kell a gyerek két végével csinálni, hogy úgy mondjam gyakorlatilag. Egyáltalán egy csomó stresszt ő kapott meg. A második gyerek már könnyebb, a harmadik még könnyebb, az ötödik meg már nő, mint a fű időnként. Szóval, hogy ezt nem lehet megbuherálni. Na most, hogyha van egy ilyen, hogy van közben egy halva születés, mondjuk, akiről nem beszélünk, mert nagyon fáj, és nem akarjuk a gyerekeket riogatni, hogy nem ám csak öregkorban halnak meg emberek, hanem gyerekkorban is, akkor ott van egy luk, és ott csúszik egyet a sorrend. És akkor mondjuk volt egy első gyerek, volt egy második, halva született, a harmadik gyerek azt hiszi, hogy ő a második, és ott csúszik az egész, és mindig lesz valami botránya. Ebben a családban mindig téma lesz, hogy ki a hanyadik, ki az első, ki kap többet. Tehát az a sorrend, az egy égő téma, azt jelzi, hogy nem stimmel valami. A párkapcsolatoknál is fontos a sorrend, ott pedig azért nem lehet átvariálni az érkezési sorrendet. Nem mondhatom a páromnak, hogy ugye, drágám, mennyivel jobb vagyok én, mint a Luckizi az én elődöm, mert én nem iszom, el is mosogatok, szépen bánok a hozott gyerekkel és az összes többi. Ebben nekem mind igazam lehet, csak hát az a helyzet, hogyha előttem való nő nem csődöl be, vagy ők nem rontják el közösen a kapcsolatot, akkor én nem kapom meg a megüresedett helyet. Úgyhogy mindenképpen neki kellett elfájni ezt a kötődési fájdalmat ahhoz, hogy én megkapjam a helyet. Amit most mondtam, az meg arra vonatkozik, hogy tudom, hogy kinek milyen tapasztalata van, de az állításokon az látszik, hogyha volt egy kötődéssel járó kapcsolat, aminek mondjuk rossz vége lett, és már szinte úgy váltak el, vagy úgy szakítottak, hogy hál' Istennek megszabadultam tőle, akkor az állításon látszik, hogy a léleknek, értem alatt a mélyebb részünknek ez mégis mennyire fáj. Ott szoktak nagyon jól esőt zokogni 5-10-15 éve megszakadt kapcsolatokon, és akkor látjuk, hogy mekkora energia volt lekötve itt, és mennyire nagy a fájdalom, ami nem lett elfájva. Ez egy jó német ige, ez az elfájni. De úgy el kell égetni ezeket a kötődéseket, mint a gyertya a kanócot. Végig kell engedni magunkon a szakítás fájdalmát. Tehát összefoglalva, akkor itt azt nézzük, hogy megvan-e mindenki. Mindenki a maga helyén lévőnek élje meg magát, és mindenki a saját életét éli-e. Ez a három fő szempont van az állításokban. Ha ezek rendben vannak egy családban, akkor ott általában jó az élet. Ha bármelyik törvény sérül, akkor biztos, hogy lesz valami következménye, valakinek így rá fog menni a jó élete. Nem lehet jól élni, hogyha nem a saját helyemen élek, ha nem az lehetek, aki vagyok, hogyha mást kell pótolnom, nem a saját sorsomat élem, a saját adottságaim szerint, akkor ott a boldogság hibázik. És akkor nézzük meg, hát úgy dolgozunk az állításokon, hogy többféle stílus létezik, én a nagyon puritán szeretem, ahol csak egy-két mondatban megmondja valaki, hogy neki mi a témája, mondjuk párkapcsolat, vagy nem jön a gyerek, vagy beteg vagyok, és nincs rá ok, ez ilyen témákkal jönnek, vagy rendszeresen tönkre mennek a vállalkozásaim, nem is értem, hogy miért, és akkor azt nézzük meg, hogy kivel szolidáris, kinek a sorsát vette magára valaki. És végignézzük ezeket a törvényeket is. Na most akkor az első kérdés, hogy az illetőnek van-e saját oka rá, hogy azt érezze, amit érez. Aztán van olyan, hogy van egy kicsi oka rá, hogy azt érezze, amit érez, de ez még nem indokolja, hogy mondjuk valaki azt mondta, hogy annyira féltékeny, hogy bele fog őrülni a férjére. Van rá okot? Hát szépen beszélt a titkárnőjével. Hát ez még nem egy ok erre, ez lehet kellemetlen, meg is lehet beszélni, de nem egy ok arra, hogy ennyire féltékeny legyen, és akkor megnéztük, hogy kinek volt oka rá. Hát ki is derült nagyon hamar, hogy a nagypapának a felesége az a második feleség. A nagymama az a második feleség. Volt egy első. Az első az volt a nagy szerelem, de nem lehet egy gyereke a nőnek. És a nagyapa annyira szeretett volna családot, hogy ott hagyta, és elvette a nagymamát, de a szíve az ott maradt az előzőnél. Nagymama szülte egyik gyereket a másik után, de soha nem kapta meg nagypapát. Ebben az állításban itt két ember is érezhetett féltékenységet, ugye? Mind a két nő. Az egyik nem, egyik kívülről nézte, hogy szaporodik a család, a másik pedig hiába szült, érezte, hogy nem az övé a párja. Úgyhogy az állítás szerint az első nőnek a féltékenységét vette magára az illető. Egy pillanat alatt tudott ez elpukkanni, mint a szappanbuborék. Na, és akkor olyan is van, hogy egyáltalán nincs semmilyen okom rá, hogy miért vagyok úgy, ahogy vagyok. Ezt az egészet én a pszicho-onkológia képzésről hoztam az a Németországból. Az egyik tanárom mondta, hogy arra gondolnak, hogy minden betegség mögött van valamilyen pszichés tényező, de kiderül, hogy nincs ez mindig egészen így, mert van valami más is, és akkor ő mutatta ezt meg nekünk még a 90 előtt még valamivel, amikor ez indult. Benne volt a Hellinger munkacsoportjában. És ugye az volt annó, hogy van egy C-típusú személyiségvonások együttes, ez a C, ez a rák, a cancer, a angol neve, tehát a rákra hajlamosító életút és személyiségvonások együttese, és akkor mi ezt tanultuk, ez egy jó kutatott anyag volt, és én meg jöttem haza, hogy majd én ujjamat felgyűrve, itt halomra gyógyítok mindenkit, sokat dolgoztam onkológiai osztályon, és akkor ott az volt, hogy hát néztem, hogy hát nincs őket miből kigyógyítani, mert nagyon jó életű emberek voltak, jó helyeken voltak, jó pozíciókban, jó voltak a kapcsolataik, eleget szerettek, ki tudták élni a saját dühüket, agressziójukat, tehát azzal se volt probléma, és mégis ott volt a betegség. És akkor néztük, hogy hát az egyik azt mondja, hogy hát nálunk mindenki 45 éves volt, amikor ezt a rákot megkapta. És végig sorolja a család, szülőket, családtagokat. Szóval most én vagyok annyi. És még egy olyan kis mosoly is megjelent a szája szögletében, ami gondolom nem egy mosolyra okot adó dolog, hogy az ember kap egy ilyen diagnózist. A másik az azt mondta, hogy kinek egy súlyos szívbaja volt a férjének, hogy hát félő, hogy meg fog halni, és akkor ezek a gyerekek már nagyok, most már inkább az apjukra lenne szükségük, a fiúknak. És akkor azt mondta idézőjelben magában, hogy inkább meghalok én, mint te. És akkor jött a betegség. Most ott az osztályon számos ilyet láttunk még, hogy olyat, ezek ilyen tudattalan fogadalmak voltak, hogy szinte tudatos fogadalma is lehet az embernek, hogy jöttek ápolni beteg szülőket, és ott azt mondták nekem, hogy bárcsak át tudnának venni ebből valamennyit. Hát mit ad Isten, két év múlva ők is ott voltak. Sikerült az átvétel. Most az volt a tapasztalat, és ez sajnos nincsen leadminisztrálva, mert hogy még akkor én nem tudtam, hogy ez ilyen, hogy akiknél sikerült a primér daganatot elkapni, nem volt áttét, azokkal én 15 évig találkoztam. Mindenki negatív volt ezek közül, és 15 évig rendszeresen találkoztunk, és akkor a 15. évi találkozó lett egy kisebb konfliktus, aminek én azért örültem nagyon, mert nem tudom, hogy kinek van tapasztalata egy kórházi osztályról, ez nagyon különböző embereket szoktak berakni egy kórterembe, ahol rögtön mindenki nagyon jobban van, mert van egy közös tényező, hogy közös betegségünk van, és ez nagyon elmossa a különbségeket, Na ezt a közös tényezőt, hogy mi betegek vagyunk, ez már elmúlt tőlük, és nem érzékelték, már úgy látták ők egymást úgy abszolút értékben, hogy ez milyen, az milyen, kedvelem, nem kedvelem, és hát ott lett egy konfliktus az egyik étteremben, ahol elég zajosra sikerült, és én nagyon boldogan vettem tudomásról, hogy ők akkor tényleg meggyógyultak. Mindenkinek volt egy ilyen fogadalma. Na, és akkor ahogy az állítást csináljuk, az nagyon érdekes, mert hogy van egy olyan dolog, hogy képviseleti érzékelés, ami arról szól, azt a jelenséget írja le, hogyha én embereket, akikről nem mondok el senkit, de megkérem az ott lévő abszolút idegen csoporttagokat, hogy legyen az apám, az anyám, a testvérem, én, ezek a képviselők felállnak, megkérjük őket, hogy keressék meg a helyüket a térben, és utána leolvassuk az alakzatot, ahogy megtalálták a helyüket. Megkérdezem, én csak azt kérdezem, hogy kiben milyen testi érzetek vannak ezek után, hogy erős vagyok, gyenge vagyok, jól állok, ökölbe szorult a kezem, nem vettem észre, vagy pedig vonz, taszít, kirázott a hideg, tehát ilyen testi érzeteket kérdezünk, akkor, ahogy nézzük, ezek egészen pontosan leképezik azt, hogy milyen a viszony a családtagok között, ez tűpontos, megismételhető. Szoktunk emlegetni, hogy egy kutató 430-szor tett föl egy helyzetet egy ilyen kísérletbe, és P-kisebb 001-en volt szignifikánsan mindig ugyanaz az érzet azon a poszton. Tehát ez egy tűpontos módszer, ha az ember vigyáz arra, hogy ne vigyen bele saját anyagot, és így aztán meg tudjuk találni, hogy kiben milyen rejtett fogadalom van, kit tagadhatta ki, honnan származik az a bajom, és tulajdonképpen erre szolgál az állítás, hogy azt lássam, hogy ami az én életemet gúzsba kötötte eddig, az nem az enyém, az az övé, vagy az övé, aki a családomnak valamelyik tagja. És akkor ezt fel is tudjuk oldani. Na most, amit még megkérdezünk ilyenkor, hogy kinek volt nehéz sorsa nálatok, akitől átvehetett az ember valaki, tegeződve dolgozunk, és akkor ez azt kell tudni, hogy mi számít nehéz sorsnak, és ki számít családtagnak. És ez is egy nagyon új dolog. Érdemes tudni róla, mert nincs benne a köztudatban, viszont olyan emberektől veszünk át dolgokat, akikről fogalmunk nincs, hogy egyáltalán kéne gondolni rá, hogy amiatt nem jó az én életem, mert neki rossz volt. Na most a nehéz sors nálunk az az életbe vágóan nehéz sors. Tehát ha valaki azt mondja, hogy jó, hát a nagymamának nagyon nehéz volt, mert verte őt a nagypapa, és elitta az összes pénzt, az itt a kellemetlen sors kategóriába tartozik, mert hogy valamiért ott maradt a nagymama, ki lehet jönni mindenből. Na most a nehéz sors itt a korai halál, és a korai halál az a 21. életév előtt, ez a tapasztalat, hogy miért így van, azt nem tudjuk. Én maszek magyarázatom az rá, hogy hát a 21 éves korában nagykorú igazán az ember, és hogyha én mint a repülőgéppályára fölmentem utazó sebességig, vagy magasságra, az a 21. életév, és nem tudtam megcsinálni azt, amiért itt vagyok, akkor az rövid életnek számít. Aztán, ha valaki gyereket veszít el korán, ha a párját veszíti el úgy, hogy minden rendben volt, és nem a fogadalmaink cincálták szét a párkapcsolatunkat, hogy az egyikben az a fogadalomért, hogy ha te nem voltál boldog anyu, akkor én se leszek az, és majd jól elrontom. A másik, hogy csúnyán bánt veled a nagymama, és majd én leverem a feleségemen, amit veled csinált az anyu, mondja a férfi az apjának. Tehát ezek a fogadalmak, ezek nagyon erősek, és az ember nem értő, hogy miért megy tönkre a párkapcsolat, na például ilyenekért. Tehát ha nem ezért megy tönkre, hanem jól működik, nevelik gyerekeiket, és egyszer csak az egyikre rádől a fa, vagy történik valami hirtelen súlyos betegség, villanyszerelő is belenyúl a 220-asba, és nem lehet újraéleszteni, akkor az nehéz sorsnak számít. Aztán, hogyha valakit kitagadnak, elveszik a tisztességét, az is nehéz sors, és az is nehéz, hogyha valakinek olyan betegsége van, vagy olyan fogyatékossága, amivel nem lehet jól élni. A Popper mindig azt mondta, hogy addig vagyok egészséges, ameddig a testem szolgál engem. Hogyha én kezdem szolgálni a testemet, akkor az onnantól kezdve megfordul a helyzet. És az is nehéz sors, ha valaki bűnt követel. Na most a bűnösség az lehet objektív. Ha én nem adom meg mondjuk a jobb kezet valakinek, aki ebbe vagy belehal, vagy valami baja lesz tőle, akkor azért nekem kell vállalnom a felelősséget, és akkor annak meg lesznek a konzekvenciái. De akkor is bűnösnek érzi magát valaki, ha azt hiszi, hogy ő volt a gyilkos. Ilyen például, amikor ebből nekem sok volt, hogy metróvezetők azzal jöttek, hogy a gyerekük egy ideje nagyon erősen balesetezik. Épp, hogy összeforr a csontja, megműtik, összeforr, fölépül, azonnal elmegy megint downhill kerékpározni a Jánoshegyre, és akkor megint ugyanez történik. És akkor mondod, mióta van ez? Hát egy másfél éve. És akkor mi történt? Hát semmi. De valami csak. Hát az nem a családban történt. Hát mi történt? Az történt, hogy odaugrott valaki a metró alagútban, és öngyilkossági szándékkal, és ez sikerült is neki, és a férfi pedig azt gondolta, hogy ő ölte meg az illetőt. És a gyerekben megszületik a tudattalan fogadalom, hogy majd én átveszem ezt, és vezekelek helyetted, apu. Majd vezekelek a vélt gyilkosságért. Tehát ez a szubjektív bűnösség. Ez nagyon gyakori, és nagyon kell erről tudni. Tehát, hogy így. Ezek a nehéz sorsok. És akkor megnézzük, hogy ki mindenki számít családtagnak, és ez is nagyon újdonság. Van az alsógrád is, ugye az a gyerekeknek a generációs létrefoka, minden testvér testvérnek számít. Ebben a rendszerben nincsen fél testvér. Tehát azt mondja valaki, hogy jó, hát azt beszélik, hogy az apunak még NDK-ban volt még egy gyereke valahol, de azt se tudjuk, hogy ki az, mi az, de ott ezt nagyon meg kéne keresni, mert az a testvéred, és össze vagytok kötve. Tehát és az egyik testvérnek nem jó, akkor a másiknak se lesz jó. Tehát, hogy nem lehet kitagadni senkit, olyan nincs, hogy hát, hogy az apunak volt még egy lánya. Mondom, de hát ez a te nővéred. Nem, az az apu lánya. Ez ilyen nincsen, ez a illető anyjának a kívánalma, hogy ő legyen az első nő, és kitöröljük az előtte való történelmet, hogy ezt beszámítson. Tehát az összes testvér. Nem lehet kitagadni a sorból senkit se. Ha valakinek, ne adj Isten, úgy van gyereke, hogy maga se tud róla, mert egy viszonyból keletkezett, és lett belőle egy gyerek, akkor is azonnal a testvér soron látszik, hogy valami nem stimmel, ugyanis össze vagyunk kötve egymással, úgyhogy innentől kezdve nem nagyon van az embernek titka. Szóval így. Aztán, ahogy a szülők abortusza beleszámít-e vagy nem, az sok mindenki mondott sok mindenfélét már erről az állítói körben. Szerintem meg kell nézni, beállítunk egy képviselőt, és meglátjuk, hogy a dinamika valamit indít-e be az, hogy ő ott van, érzelemmel reagálnak rá, vagy nem. Aki viszont mindig számít, és akiből rengeteg van, az a méhen belül elveszett iker. A számok azok nagyon különböznek, amiről régen, egy 30 évvel ezelőtti kutatás van, az az, hogy minden 8. ember ikerterhességből születik, és nagyon kevés iker születik meg. Nos, azóta, akik ezzel foglalkoznak, akikkel én így munkakapcsolatban voltam, ő azt mondja, hogy szerinte a terhességnek majdnem a fele. De mondom, én nem vagyok nőgyógyász, és nem tudok számokat mondani, és ez pedig az egész lakosságra vonatkozó arány, és egy ilyen csoportban már azok jönnek el, akikben tudatosult, hogy valamiért nem megy az életük, és meg is szeretnék oldani, úgyhogy akárhányan, vagy többen is lehetnek. Na most az a helyzet, hogy van a prenatális pszichoterápia, ez egy új terápiás ág, a születés előtti életnek az eseményei dolgozza föl. Az a tapasztalat, és ennek igen nagy irodalma van, hogy mindennek ott van az emléke, ami a fogantatásunktól kezdve történt velünk. Egészen ilyen abszurd dolgok is, ez az állításban is előjön. Például valaki azzal jött, hogy a gyerekei között, ez egy másik, gyerekei között nagyon-nagyon visszáll. És akkor fölálltak a képviselők, a gyerekek képviselő, semmit nem tud, ilyenkor semmit nem tudnak. Csak ez az egy mondat hangzik el, fölállnak a apa, anya, két gyerek így elkezd vacogni, nyáron, mikor meleg volt, és a klíma is alig bírta, hogy hűtse a teret, és mondom az anyukájuknak, hogy miért fázhatnak, hát le voltak fagyasztva 2,5 évig. Minden ott van. Tehát, hogy emlékszik rá az ember, és nagyon sok, az, hogy mellette meghalt valaki, egy másik, és ott marad egyedül ezzel a traumával, az egész életet tönkre tudja tenni. Na most van egy úgynevezett elveszett Iker-szindróma, ez egy nagy mintán kistatisztikázott tételsor, ami azt írja le, hogy hogy érzi magát az az ember, aki mellett meghalt egy, vagy kettő, vagy akár három Iker is, hogy viszonyul saját magához, az élethez, a teljesítményhez, és akkor ebből rengeteg, ezek ilyen közösek, aki kistatisztikázt, vagy ezt a vizsgálatot végezte az Althea Hayton, angol pszichológusnő, az angolul beszélők írtak az ő angol weblapjára, világszertéből mindenhonnan, és kiderült, hogy ez, hogy mindig ugyanazokat a élményeket élik meg az ikervesztettek. Ilyen, hogy állandóan keres valakit, mindig magányos, mindig azt hiszi, hogy valamit rosszul csinál, csak nem tudja, hogy mi az, túl teljesít, nagyon furcsák a párkapcsolatok, mert vagy azonnal összebútorozik, és akkor teljesen összeolvad, vagy pedig az az instrukció, hogy gyere közel, de ne gyere közel, mert hogy benne van az emlék, hogy ebből a közelségből még valami nagy baj is lehet. Tehát rengeteg ilyen iker tulajdonság van. És ezt szoktam mondani, hogy csak hogy egy ilyen képet kapjunk, hogy mi az arány, hogy volt egy tanulmány, ahol volt 56 diagnosztizált iker, akik már két petezsák, minden lehetett látni őket az ultrahangon, és ebből három ikerpár született meg. Három elvetélt teljesen, 53-ból pedig 50 redukálódott, hogy úgy mondjuk. És ott van az emléke mindenkinek, ennek már nagyon nagy az irodalma. Rengeteget találunk, és ez az egyik legerősebb dinamikám, az a tapasztalat, hogy az ikerrel vagyok a legszorosabban, szorosabban, mint az anyámmal. Tehát ők is hozzánk tartoznak. És akkor még az van, hogy a második rádicsom vannak a szüleink, az ő testvéreik, esetleges ikreik, és azt is kell tudni, hogy az összes előző fontos párkapcsolat, ők is hozzánk tartoznak. Itt az a logika, hogy akinek köszönhetem, hogy én itt vagyok, az családtag. Na most, hogyha mondjuk a Piri néni, aki az apám előző fontos kapcsolata volt, kilép, akkor ő helyet ad az anyámnak, és ezért én élhetek, ugyanez a másik oldalról. Tehát ők is családtagok. Ez abszolút új tudás, és nem szoktuk figyelembe venni. Ugyanezek érvényesek még a nagyszülők, dédszülők és az egyéb fölfelé szülőknek a grádicsára, csak hogy minél, ha valaki nagyon messze van már tőlem, akkor ilyen csepp alakú az erőtér, akkor mondjuk a dédmamának már nem szaladok a testvérét pótolni, még az anyám-apám testvérét, még igen, meg esetleg a nagyszülőkét is. Szóval, hogy így, ezektől tudjuk átvenni. Érdemes ezt átgondolni, hogy kiből áll így a kiterjedt családja. És van még egy nagyon fontos dolog, amit muszáj elmondani, hogy a Hellinger figyelte meg, hogyha van egy élethalál helyzet, ahol a sors dönti el, hogy ki lesz az, aki életben marad, ki lesz az, aki megnyomorodik, és ki lesz az, aki meghal. Például voltak ezek a pórújár turista buszok, a hurgadai busz például, arról öten egymástól függetlenül jöttek hozzám. Ugyanis van a túlélők bűntudata. Tehát, hogyha egy ilyen helyzetben vagyok, akkor egészen biztos kialakul bennem az, hogy hát nekem is meg kellett volna halnom. Vagy nekem kellett volna meghalnom. Vagy ha már élek, akkor nincs jogom jól élni. Ez kivétel nélkül mindig így van, úgyhogy azért végig kell nézni a családot, mi történt a családdal a háborúkban, a holokausztban, az 50-es években, és ami nagyon ütős dinamikák szoktak lenni, ugyanis volt a sorkatonaság ideje alatt voltak szörnyűséges balesetek. És hogy ott ezeknek nem volt sajtó nyilvánossága, de lehetett így belső körökből tudni róluk. Na most nagyon sok fiatal szolidáris az apja vagy a nagyapja sorkatonás bajtársával, akivel valami történt, meghalt vagy megnyomorodott. Erre ki gondolna? Senki. Úgyhogy ezeket hozta így a családállítás, mint újdonságot.